Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 623. énekünket. Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk. Krisztus, arra kérünk, jöjj ide közébünk, rád hallgatunk, nézünk, ülj le és beszélj. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Hirdetem a kedves testvéreknek, hogy évvégi hálaadó istentiszteletünk kedden este 6 órakor lesz a gyülekezeti teremben. Utána szeretettel várjuk a testvéreket közös vacsorára, valamint komoly és játékos programokra. Aki szeretne ezen részt venni, az kérjük, hogy jelezze. Szerdán, új év napján, 10 órakor újévi istentiszteletet tartunk, ugyancsak a gyülekezeti terembe. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetépítő sorozatunk január 3-ai alkalma a sűrű programokra tekintettel kivételesen elmarad. Most énekeljük a 318. énekünket, mind a 8 versével, jár minnyájan örüljünk. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele 5. fejezetében, a 12. verstől a fejezet végéig. Miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek, mert a törvényig volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám esetének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki a ma következendőnek a kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset, mert ha az egynek esete miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozattá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodnak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővelkedésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék az igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem meg is értsük, befogadjuk és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük helyünkről fölkelve imádságban. Érzékeljük, Istenünk, amit igéd így mond, hogy a bűn elhatol, egynek a bűne sokakra, hogy itt munkálkodik ebben a világban sokféle önzés, türelmetlenség, kapzsiság, félelem. De köszönjük, hogy a te kegyelmed is munkálkodik. Köszönjük, hogy a te kegyelmednek lehet egy igazi támaszpontja ebben a világban, a te fiad Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy ő belőle elhathatott a kegyelem az egész világra. Köszönjük, hogy minket is elérhetett ez a kegyelem. Köszönjük a karácsony ünnepét, amikor ezt ünnepeltük, hogy a te kegyelmed eljutott hozzánk Jézus Krisztus ajándékában. Te látod a minket körülvevő bűnt és halált, sok-sok rossz hírt, a sok-sok nélkülözést, a sok-sok szenvedést, betegséget, a halálhíreket. Köszönjük, hogy a te kegyelmed mindezeken felül tud minket emelni. Köszönjük, hogy meg tud gyógyítani és vigasztalni. Kérünk téged, hogy adj igaz találkozást a te Jézus Krisztusban megjelent kegyelmeddel nekünk, ezen az Isten tiszteleten is. Szent lelked által kérünk, légy velünk. Amen. Énekeljük az igehirdetésre készülve a 425. dicséretünk első és második versét, Ó Ábrahám Ura, hadd áldjuk szent neved.
Ó Ábrahám!
Az igehirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, Pál apostol rómaiakhoz írt levele 5. fejezetének 20. versében a következőképpen: ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Foglaljuk el helyünket. Ennek az évnek a második felében, vasárnapról vasárnapra láttuk, hogy mi a különbség az emberi elgondolások, ennek a világnak a szellemisége, és a Biblia szemlélete, a Biblia gondolkodása között. Most ezen az utolsó vasárnapon azt nézzük meg, hogy a kegyelemről hogyan gondolkodik a világ, és hogyan gondolkodik a Biblia tanúsága szerint az Isten. Ha a kegyelemre gondolunk, akkor a világi elgondolásaink szerint a kegyelem úgy határozható meg, hogy egy pici segítség, ami átlendíti az illetőt. Csak arra gondolunk, hogy kapott egy kegyelem kettest. Nem volt olyan annyi tudása, hogy teljesen meg lett volna az a kettes, de azért jó indulattal volt hozzá a tanár. A kegyelem a mi emberi fogalmaink szerint az emberi képességeknek, az emberi teljesítményeknek a megtoldása egy picivel, hogy elérjük azt a szintet, ami már megüti a mértéket. Éppen ezért, amikor arról gondolkozunk, hogy kegyelmesek legyünk, és hogy kihez lehetünk kegyelmesek, kinek segíthetünk, akkor én ide felírtam 3 idézőjelbe tett kifejezést. Az egyik az, hogy valaki megtévedt. Tehát igazából a jó úton jár általában, de most valamiért mégis nem sikerült a jó úton járnia, megtévedt, no, hát akkor bocsássunk meg neki, adjunk neki kegyelmet, és így igazítsuk ki azt a picikét, amit most elrontott. Tehát a megtévedtek számára gondoljuk mi emberek a kegyelmet. Vagy másokról azt gondoljuk, hogy ő igazából jóindulatú alapvetően. Ő egy olyan ember, aki érdemes a segítségre, csak hát most valami nem sikerült neki, most elfáradt, most valamiért ideges, most nem olyan körülményei vannak, de bocsássunk meg neki, simítsuk el a dolgot, adjunk neki kegyelmet. Vagy még egy kifejezés van, ami a mi emberi kegyelmeinket jól jellemzi, mi azt mondjuk, hogy na ő nem fog visszaélni a kegyelemmel. Ő nem olyan. Ő neki érdemes kegyelmet adni, mert akkor följebb fog emelkedni, és nem fog visszasüllyedni megint. Annak nem érdemes, aki nem becsüli meg, az csak visszaél vele. Mi így gondolkodunk a kegyelemről. Mert a mi szemléletünkben a kegyelem az egy pici toldás az emberi segítségeken. Ezzel szemben a Bibliában egészen másképp látjuk a kegyelmet. Ha megfigyeljük, ahogyan Isten bánik kegyelmesen az emberekkel, az nagyon sokszor megdöbbentően más. Azt látjuk, hogy az isteni mérték sokszor egészen kiáltó bűnökre ad kegyelmet. Nem azt mondja, hogy hát, ez már majdnem elérte azt a szintet, amit én szeretnék, hát segítsünk rajta, nem. Ha az első igazán emberi mérték szerint nagy bűnre gondolunk, amikor az egyik testvér megölte a másikat, akkor azt látjuk, hogy Káin nem is volt tisztában, hogy mit tett azzal, és Isten kegyelmesen segíti. Fél, hogy őt bosszúból bárki megölheti, és azt mondja Isten, hogy nem, én jelet teszek rád, hogy megtiltsam bárkinek, hogy bosszút álljon. Kegyelmezek neked, és életben hagylak. Vagy hát tudjuk az esetet, amikor Dávid vetemedik házasságtörésre, és aztán gyilkosa lesz az elcsábított asszony férjének, akkor Dávid is kegyelmet kap, hogy ilyen mértékű bűn után. Vagy Zákeusra is gondolhatunk az Új Szövetségben, aki fővámszedő volt, és nagyon nem úgy élt, ahogy kellett volna az Isten törvénye szerint. Zsidó létére elárulta a hazáját, és az egész életét föltette a minél több pénz megszerzésére, ami teljes ellentétben állt az Isten útjával. És egyszer csak Jézus megáll, ott Jerikóba, és ránéz Zákeusra, és azt mondja, hogy ma nekem nálad kell megszállnom. És Zákeus kegyelmet kap, és megváltozik az élete. Tehát az Isten szerint a kegyelmet sokszor egészen kiáltó bűnök előzik meg. Mert az Isten kegyelme nem egy kis toldás, hogy na már majdnem elérted, adok egy kis segítséget, hanem az Isten kegyelme meg szeretné változtatni az egész életünket, és egy csodálatos lehetőséget ad arra, hogy újra kezdjünk mindent, és másképp éljünk. És azt is megfigyelhetjük, hogy az Isten kegyelmét sokszor nem azok az emberek kapják, akiket mi jobbnak találunk. Ez is nagyon furcsa. Már az Ószövetségben, amikor arról van szó, hogy Isten kinek az Istene, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene, hát nagyon furcsa dolgokat látunk mind Ábrahám, mind Izsák életében, hogy cserben hagyják a feleségüket, és ráadásul ismétlődik mind a kettejük apa-fiú életében ez a dolog. És Jákobot, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy mintha a testvére sokkal megnyerőbb és kellemesebb ember lenne. Ő az erőszakos, aki túl akar járni a testvére eszén, és az Isten kegyelmét mégis Jákobnak nyújtja. Ez olyan furcsa. De a Jézus példázatában is világosan így van ez, amikor a tékozló fiúról beszél. A bátyja, aki otthon marad és dolgozik, a sokkal jellemesebb ember, mi neki adnánk a kegyelmet, hogy na, még egy pici hiányzik, hogy fölismerd a apai szeretetet, akkor... És a kegyelmet a másik fiú kapja, a tékozló. És még az is úgy tűnik nagyon sokszor, hogy az Isten a kegyelmét pazarolja. De mintha méltatlanoknak adná, mintha olyanok kapnák, akik visszaélnek vele. Ha megnézzük az Ószövetséget, Izrael népének a történetét, akkor az tele van ilyen dolgokkal. Hogy Isten újra meg újra küld bírákat, amikor Izrael népe bajba keveredik, és az ellenség elfoglalja. Akkor újra meg újra küld szabadítókat, és mindig megfogadják, hogy igen, most már figyelünk rád, most már neked élünk, és újra meg újra visszaéltek az Isten kegyelmével. És egyenesen az Új Szövetségben pedig megint egy példázatban ugyanezt írja le. A gonosz szőlőmunkások példázatában, hogy a gazda küldi a szolgáit a szőlőmunkásoknak a szőlőért, és azok megverik meg. Megölik a szolgákat, és azt mondja, hogy utoljára még már szolgám nincs, de van egy fiam. Őt küldöm el, majd őt meg fogják becsülni. És nem becsülik meg. És tulajdonképpen a karácsony is erről szól, hogy az Isten a zsidó népen, amelyik állandóan messze távolodott tőle, újra könyörül. Jézus születése előtt a zsidó nép igazán nagy mélyponton van. Ha valaki olvasta Josephus Flaviusnak a Zsidó háború című könyvének a bevezetőjét, abban leírja az Ószövetség és Újszövetség közti zsidó történelmet, borzalmas. Jézus Krisztus előtt egy évszázadra önálló lesz újra Izrael, és főpapok irányítják, de hogy mit tesznek, mit meg nem tesznek a pénzért, a hatalomért, hogy ők örököljék a főpapi tisztet, saját családjukat gyilkoltatják halomra, és így tovább. És Isten küldi az ő népének a megígért messiást. És tudván tudja, hogy erre mit fognak lépni. Hogy meg fogják ölni, sőt, amikor majd elküldi az örömüzenetet, hogy értetek halt meg, ha ti feszítettétek keresztre, de Isten adta, és értetek adta ezt, akkor ezzel az örömhírrel se tudnak mit kezdeni, és elutasítják, mint nép. Tehát Isten kegyelme nem olyan, mint amilyennek mi gondoljuk. Nem a mi emberi erőfeszítésünket, az emberi jellemünket, az emberi jó akaratunkat toldja ki egy lépéssel. Az Isten kegyelme persze nem feltétlenül mond ellent ezeknek. Tehát az Isten kegyelméből élhet egy olyan ember is, aki nemesebbnek tűnik, mint a másik. De alapvetően nem erről szól az Isten kegyelme, hogy az emberi erőfeszítéseket kiegészíti. Miért? Azért, mert az Isten kegyelme nem az észnek a számításain alapul alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy ellentétes lenne az ész számításaival. Nem azt jelenti, hogy a végén ne lenne majd kifizetődő, úgymond az utolsó ítéletben és az ő országában az ő kegyelme. Biztosan fényesen fog ragyogni, hogy igen, megérte. De arról van szó, hogy nem alapvetően az ész számításai vannak mögötte, hogy Isten ne úgy képzeljük, mint aki hidegen számítgat. Az Isten szeretet. Ugye ezt hangsúlyozza Jézus Krisztus eljövetele és áldozata kapcsán János a levelében, hogy az Isten szeretet. Hogy ő nála nem a számítások uralkodnak, hanem az, hogy szán minket, és segíteni akar, és tulajdonképpen olyan, mint egy jó édesanya, meg egy jó édesapa együttvéve. És egyiken sem a számítások uralkodnak, hanem a szeretete. Ez egy nagyon fontos dolog. Éljünk bátran a kegyelemmel, higgyük el. Higgyük el, hogy nekünk kínálja az Isten. Mert lehet, hogy mi úgy látjuk, hogy számítás szerint nekünk nem járna, de a kegyelem az pontosan erről híres, hogy számítás szerint nem jár. Éljünk vele bátran, újra meg újra. Az Isten pontosan azoknak adja, akiknek nem jár. És így várjuk. Várjuk a többiekre nézve is, meg a magunk életében is, hogy az Isten a kegyelmét fogja nyújtani. Nem azért fog könyörülni, mert már az az ember egyre tökéletesebb, egyre szebb, egyre jobb, egyre jobban kikecmereg a bűneiből, nem. Az Isten fogja adni egész váratlanul is, annak ellenére, hogy milyen életet élt. Lehet reménykedni, lehet imádkozni, kell imádkozni azokért, akikért nehéz. És nagyon fontos, hogy így adjuk tovább a kegyelmet mi is, ahogy kaptuk. Hogy ne ezeket figyeljük, amiket az elején mondtam az emberi kegyelemről, hogy ó, ez csak megtévedt, ó, ez jó indulatú, ez nem fog visszaélni vele. Nem, a kegyelmet, a segítséget, a szeretetet adjuk. Adjuk mindenkinek. Az Isten szent lelke munkálkodhat bennük, és akkor célba érhet, és ez nem attól függ, hogy mennyire csak megtévedt, vagy mennyire jó indulatú egyébként, vagy mennyire nem fog visszaélni, nem? Ezek emberi számítgatások. Mi kapjuk a kegyelmet számítgatás nélkül, és úgy kell továbbadnunk is. Bárcsak így tölthetne meg minket a csodálkozás az Isten kegyelmén. És így tölthetné meg az egész életünket, hogy rajtunk keresztül is áradhat a kegyelem. Így legyen. Amen. Feleljük az ige hirdetésre a 425. megkezdett dicséretünk másik két versét, a harmadik és negyedik verseket. Ó Ábrahám, Ura! Szent kegyelmed nekem az én örömöm, utamon ez vezessen.
Üdvöd adj!
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk ismét helyünkről fölkelve. Köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmed meghaladja a mi emberi elképzelésünket. Köszönjük, mert ezért építhetünk rá. Hiszen magunkat ismerve, annyiszor rászolgáltunk, hogy ítéleteddel gyere, hogy ne könyörülj rajtunk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusban tudhatjuk, biztosan tudhatjuk, hogy te megkegyelmeztél, te föl akarsz emelni, te meg akarsz tisztítani minket. Köszönjük, hogy így nézhetünk a körülöttünk lévő emberekre is. Mi a te kegyelmed utolérheti őket is, bármilyen messze vannak. Bármennyire rászolgáltak a te ítéletedre. Bármennyire lemondtunk róluk. Kérünk, hogy segíts reménnyel megtelni újra meg újra, és imádkozni így a környezetünkért. És segíts, Uram, hogy a te kegyelmed valami olyan dolog legyen, amire újra meg újra rá tudunk csodálkozni, és amelyik egyre nagyobb és hatalmasabb a szemünk előtt, és amelyik áthatja és átjárja az egész életünket, és amelyből tudunk örülni, szeretni, békességben lenni, áldást továbbítani a környezetünkre. Köszönjük, hogy a te kegyelmed éve lehetett ez az év is, és kérünk, hogy a következő esztendőt is így áld meg és add nekünk. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Vonjuk imádságunkba nemzetünket is, és énekeljük a szózatot.
Rendületlenül lép.
Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 666. éneket énekeljük végig. Így kezdődik, dicsérjük Istent, mind ki féli itt len, nagy nevét vígan ének szóval áldja.